Ambol a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már 10. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió a jövő héten. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a Cselekvő szeretet jegyében. Szeptember 15-én, hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egriesseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Idén 500 óvodakezdő csomaggal támogatja 24 településen a rászoruló gyermekeket az Ökumenikus Segélyszervezet és az EO Hungária csoport. Közös közleményükben azt írták, az óvodások élménynapján a Kaposvári Biztos Kezdett Gyerekházban a gyermekek a Bábszintér Meseszínház közreműködésével interaktív programon vettek részt és átvették az óvodai csomagokat. A kezdeményezés célja, hogy az érintettek ne lógjanak ki társaik közül, hanem ugyanolyan felkészülten és önfeledten kezdhessék el az óvis életet, mint szerencsésebb társaik. Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést ír alá a Shell energiaipari koncernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé teszi újak bevonását is hazánk ellátásába, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Milánóban. Szijjártó Péter arról számolt be, ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval, 2 milliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól 10 év alatt 2026-tól kezdődően. Letették a Mátrai erőmű kombinált ciklusú gázturbinás blokkjának alapkövét, közölt az MVM az MT-vel. A visontai telephelyen várhatóan 2028-ra 520 megawattnyi rugalmasan szabályozható új kapacitás létesül. A legmodernebb technológiát alkalmazó erőmű környezetbarát megoldást nyújt majd, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszer beillesztését is. Lantos Csaba energiaügyi miniszter emlékeztetett, összesen 3 blokk megépítését készítették elő Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban. Már átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult első beruházásokat, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a program eredményeit ismertetve. Navracsics Tibor rámutatott, az emberek általában nem közigazgatási egységek mentén élik az életüket, hanem gyakran ingáznak, így a gyakorlatban sokszor több település alkot egy gazdasági egységet. Ehhez alkalmazkodva hirdették meg a támogatási programot. Ukrajna uniós csatlakozásáról, a háborúról magáról, valamint az utóbbi lezárására tett európai erőfeszítésekről vitáztak az Európai Parlamentben Kaja Kallas és Marta Kosz biztosok társaságában. Mindegyik EP képviselő a béke fontossága és annak mi hamarabbi elérése mellett érvelt, ugyanakkor abban már nem volt egyetértés, hogy azt hogyan lehet gyorsabban és tartósan elérni, írják a hírportálok. Többen szóba hozták Magyarországot is, amely egyedüli tagországként jelenleg blokkolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Meghosszabbítottuk az árrés csökkentést, az élelmiszer utalványok kézbesítése folyamatos, a kormány tovább küzd az indokolatlan áremelésekkel szemben, hívta fel a figyelmet vonatkozó közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Izrael súlyos csapást intézett Katarban a Hamász vezetői ellen. Az izraeli védelmi erők és a Shin Bet közleményt adott ki, amiben vállalták a felelősséget a dohai robbantásokért. A történtekre reagált a katari külügyminisztérium is, leszögezve nem hagyják meg torlás nélkül a támadást. Egy amerikai tisztviselő azt nyilatkozta, Donald Trump amerikai elnököt az izraeli szervek értesítették a támadásról előzőleg. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy újabb offenzívát indít Gáza város ellen és felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a területet, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. A városban, ahol a háború kitörés előtt még 1 millió palesztin élt, az evakuálási parancs alaptudósítója szerint pánikot és zűrzavart keltett. Gáza várost már az elmúlt héten is többször bombázták. 5,2-es erősségű földmozgás volt Évia szigetén, melynek 2,3-km-es epicentruma volt. A helyi intézet előrejelzése szerint a későbbiekben még a Richter skála szerinti 4-es erősségű utórengések is előfordulhatnak Görögországban. A második legnagyobb görög szigeten történt rengést a fővárosban, Athénban is érezték. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős lesz az ég a folytatásban, keleten lehet majd a legtöbb napsütés. Kezdetben kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, estére aztán kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben pedig 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő Szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2025. szeptember 10-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak és Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálfi László mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Illető Emberek című műsorunkban Tolentinói Szent Miklósról és Freitas Boldog Lucáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Szalai Katalin mozgásmentort, gyógymasszört, a szakamó módszerről kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Miként lehet fájdalommentessé tenni a mozgást? Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szerintem és talán mások szerint is alig ha van olyan ember, aki azt üdvözíti, hogy együtt lehet élni a fájdalommal. Borzasztó nehéz elviselni a mindennapokat, amikor rendszerint jelentkezik a fájdalom, és hát ez általában a különféle mozgás problémákkal kötetik össze. Van azonban olyan módszer, olyan lehetőség, ami eltünteti, vagy megelőzi, vagy karbantartja a szervezetet, szóval nem kell fájdalommal együtt élni. Ezt az elvet vallja Szalai Katalin is, a szakamú módszer kitalálója és gyakorlója. A mozgásmentorral, gyógymasszőrrel beszélgetek az előttünk álló percekben. Köszöntöm kedves Katalin a telefonban a végén.
Üdvözlök mindenkit és a rádióhallgatókat is, és örülök, hogy itt lehetek, és valóban nem lehet barátunk a fájdalom, mert ha igazán barátunknak szeretnénk, hogy legyen, akkor miért szeretnénk tőle megválni?
Már pedig szeretnénk megválni tőle, ugye? De mielőtt még belemennénk a részletekbe, hagyd kérdezzem meg, hogy ez a szakamó, úgy mutattam be, hogy a szakamó módszer kitalálója, mi ez, mit kell érteni az elnevezés alatt?
Valóban ezt a módszert én magam dolgoztam ki, én jöttem rá, és ez a szakamó az én nevemet takarja, igazán a nevem első szótagát, hogy Szalai Katalin és módszer. Tehát ebből adódott ez a név.
Mi a lényege ennek a módszernek?
Lényege a végtagjaink apró mozgásának helyreállítása, ami igazán helyreállítja meg, fenntartja jó testtartásunkat és a gerincoszlopunkat. Tehát a végtagjaink legvégső része, lábfej, boka, kézfej és a csukló mozgása koordinálja az egészet, és ez a lényege, hogy ha ezek az apró mozdulatok működnek, akkor a testünk nem tud nem jól működni. És ez hiányzik minden mozgásból, hogy erre nem figyelünk oda, sőt, inkább mindig pihentetni akarjuk a kézfejet, ugye a tenyeret, ezért jönnek létre nagyon sok probléma, holott rájöttem, nekem is nagyon sok problémám volt, hogy ez koordinálja az egész mozgásunkat. Nagyon érdekes, hogy nagyon apró mozdulatokkal, és nem fájhat, amikor mozgunk, holott én is azt vallottam, mondtam régen, hogy az jó, ha fáj, mert feszül, fáj, de nem. Akkor nincs helyén, ha fáj. Nem lehet a helyén, ha fáj. Tehát ezt vallom, és ezt, erre jöttem rá, és ezt tanítom, hogy helyreállítjuk az apró mozgását a végtagjainknak, mert ugyanis mi történik? Amikor valahol akarunk indulni, ugye, hogy a talpunkat, lábunkat használjuk először. Tehát annak kell, hogy stabilan álljon, ugye?
Hát igen.
És mi történik, hogyha valamit el akarunk érni? Mindig ugye a kezünkkel nyúlunk, az ujjaink az elsők, amik megmozdulnak. És mit csinálunk? Teljesen lemerevednek az ujjaink, a tenyerünk, a csuklónk, ugye? Idővel ez történik, és ezért jön létre a kar válfájdalom, meg ugyanúgy a térd derékfájdalom, a gerincfájdalom, mert ez az apró mozdulatok stabilizálása nincs meg.
Ettől alakul ki a sérv, megkopik a csont?
Igen, lehet egyértelműen mondani, hogy igen, azért, mert az izmok nem a helyükön működnek, ugyanis az izmoknak soros kapcsolódási rendszerben kell, hogy jól működjenek, hogy a testünk jól tudjon működni. Az pedig valóban a lábfej, boka, kézfej és a csukló indítja el, mert ha azok nem mozognak, akkor nem tud a soros kapcsolódási rendszer működni. Akkor van az, hogy izomcsoportokra irányul a mozgás, mindenütt azt halljuk, és azt tanítják, én is tanítottam, hogy izomcsoportokat kell erősíteni, hogy azok tartják a gerincoszlopot, meg a testünket. Nem a csoportoknak kell, hogy tartsák, a soros kapcsolódási rendszerről keveset hallunk. Én is hallottam annól, meg tanultunk egy kicsit róla, de hogy azt hogyan használjuk, hogy jól működjön, sehol nem találkoztam, nem esett szó sehol arról, hogy hogyan kell használni.
És hogyan kell használni a soros kapcsolódási rendszert, hogy az jó legyen, meg hasznunkra legyen?
Pontosan erre jöttem rá. Nagyon sokat szenvedtem én is lábammal, meg mindenhogy testi, fizikális szinten, hogy ha mozognak az ujjaink, bekapcsolódnak a sorosan kapcsolódó rendszer, az bekapcsolódik, és ezáltal egyszerűen csak föl emelkedik a test, ugyanis a csont körül izom testnek kell, hogy legyen, ami bennünket mozgat, a testünket. Ezáltal tehát nem a csontokra kell, hogy nehezedjen a súlyunk, a csontokra akkor nehezedik, amikor bizonyos izmok tehát nem tudnak dolgozni, mert csoportokon keresztül akarjuk működtetni őket, másik része bizonyos csoportok nem működhetnek, ezért nagy súlyt tesznek a többi izmokra, sőt, még a csontokra. És ezért van az, hogy elnehezedik a testük, mert az izmok nem dolgoznak. És hogyha ők kapcsolatban lehetnének és működnek, már pedig csapatmunka van az izmoknak is. Ha minden csapattárs dolgozik, akkor minden jól működik, akkor megvan a rendszer teljes fölépítése, és ő teljes magasságába tudja tartani a csontokból kialakult testünket, tehát mert ugyanis a magasságunkat majd az adja meg. Az izmok viszont a környezetébe izomtestet hoznak létre, amik mozognak. Ehhez rájöttem, hogyha az ujjaink, meg a lábujjaink, lábfejünk nem tud dolgozni, meg a bokánk, akkor ezek teljesen szétcsúsznak, szétesik a működés. Sőt, itt még beletenném még azt is, hogy amikor a cipőnknek van sarka, az egyszerűen fölemeljük a sarkunkat, azzal a lábfejbe, a talpunkba az izomunk működést mi megszakítjuk. A talpunkban nem tud rendesen mozogni izom, ami majd a lábfejünkbe is azt ad nagyon-nagyon sok apró izmot működteti, ami valóban a lépésnél is meg állásnál is a stabilizálást képes megadni, hogy bekapcsolja az egész rendszerünket. Nagyon csodálatos.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Szalai Katalin mozgásmentort, gyógymasszört, a Szakamú módszer kitalálóját kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoród és Gödöllő között aszfaltozás kezdődött. A 60 felé tartókat a 23-as és a 34-es kilométer között sávelhúzással két szűk sávra terelik. Vásáros Namény felé Bak térségében aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. 60 térségében a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik el. Irányonként két-két sáv járható. Budapest felé Gyöngyös térségében a 75-ös és a 73-as kilométer között aszfaltoznak, a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leállósávon halad. Aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében. A 78-as kilométernél a Gyöngyös kelet csomópontot lezárták, ott sem le, sem felhajtani nem lehet. A csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Abony előtt aszfaltoznak, a 84-es és a 85-ös kilométer között félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra készüljenek. A 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. Kenderesnél a 141-es kilométernél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelik. Fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható. A délnyugati tájakon legfeljebb pár, máshol legalább néhány órára kisüt a nap. A déli óráktól délnyugat felől egyre több felé valószínű eső, zápor, néhol zivatar is. Napközben megélénkül a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az északi középhegységben 22 és 25 fok között alakul. Csütörtökön erősen felhős vagy borult idő várható, majd nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. A Dunántúlon több órára kisüthet a nap. Az összefüggő csapadékzóna északkelet felé tevődik, mögötte szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A déli szelet főként a Tiszántúlon kísérhetik olykor erős lökések, majd az áramlás északiasra fordul. Hajnalban 15 és 23, délután 21 és 28 fok között valószínű. Pénteken keleten is csökken a felhőzet, majd hajnalra köd, illetve réteg felhőzet képződhet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik, és általában gomoly felhős napos idő várható. Helyenként kialakulhat ugyanakkor zápor vagy zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 23 és 29 fok között várható. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés valószínű, majd este felé északnyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet. Hajnalra párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Elszórtan legkisebb eséllyel a délnyugati tájakon várható záporzivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet a hajnali 12 és 18 fokról, délutára 23 és 29 fok közé emelkedik. Vasárnap nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik, majd szakadozik, csökken a felhőzet. Több helyen előfordulhat eső, záporeső, zivatar. Az északnyugatira, északira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a hajnali 13 és 19 fokról, délutára 29 és 26 fok közé emelkedik. Pollen információkkal folytatjuk. A parlagfű pollen koncentrációja országosan nagyon magas, tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka. A parlagfű pollen koncentrációja országosan folyamatosan nagyon magas, helyenként pedig még előfordulhat extrém magas koncentráció is. A nyárias időjárás még mindig kedvező a parlagfű pollen szórásának, így a parlagfű virágporának mennyisége országosan továbbra is a nagyon magas tartományban alakul. Több helyen előfordulhatnak zivatarok, az ezekhez kapcsolódó szélerősödés az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását eredményezheti. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy zivatarok közelében tartsák zárva az ablakokat. Ma a megélénkülő déli szél hatására tovább erősödnek a tünetek, nyugatra azonban már szerdán megérkezhet az enyhülést hozó csapadék. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, míg a pázsitfűféléki és a libatopféléki jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az üröm, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint a részgyom és a szerbtövis pollenje, illetve a fák közül a ciprus és tiszafafélék virágpora. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, az epikokkumi közepes. A parlagfű virágporára érzékeny allergiásoknál erős tünetek jelentkezhetnek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek enyhítése érdekében fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése a megfelelő terápia beállításához. Javasolják, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen előrejelzést, valamint vegyék figyelembe a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található tanácsokat is. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egység tengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámor az eng bennük ég felé.
Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálfi László előadásában hallották. Charles Baudelaire, francia költő, 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok, akit azonban korán elvesztett. Az anya második házasságát a gyermek árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott, tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve, a Romlás virágai című verseskötet, ami meghökkenést, sőt felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás lelki gyötrelme és gyönyörűsége, Isten és ördög egyszerre való jelenléte, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak, a század talán legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adósságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, és csak a család egy régi barátjának köszönhette, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa kevesebb, mint egy napra visszatért Castel Gandolfóba. Leó pápa vezeti az újkori vértanúk ökumenikus megemlékezését. Hálaadó szentmise Carlo Acutis szent javatásáért. Az Úr tekintetre méltatta alázatosságát. Rébi Boros, Frassati példája időszerű a mai végtelenül embertelen világban.
A pápa kevesebb, mint egy napra visszatért Castel Gandolfóba. A Szentszék sajtóirodája bejelentette, hogy a pápa hétfőn este kilátogat a pápák nyári villájába a Palazzo Barberinibe, és kedden onnan folytatja tevékenységét, délután tér vissza a Vatikánba. 14. Leó pápa alig egy napra visszatért Castel Gandolfóba. Hétfő este 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Palazzo Barberinibe látogat, és kedden onnan folytatja tevékenységét, amelyre nem terveznek kihallgatásokat, olvasható a Szentszék sajtóirodája által hétfőn kiadott rövid közleményben. A pápa kedden délután visszatér a Vatikánba. A pápa július 6-a és 22-e között nyári pihenő időszakát a Róma közeli településen töltötte, ezt követően augusztus közepén néhány napra visszatért a Castel Gandolfói apostoli palotába, Szűz Mária mennybevételének ünnepére. Szeptember 5-én a pápa ismét ellátogatott a Laudato Si faluba, egy 55 hektáron fekvő, egykor a pápai villákhoz tartozó projekt területére, hogy találkozzon azokkal az alkalmazottakkal, akik a több mint 3000 növényfajt gondozzák. Leó pápa vezeti az újkori vértanúk ökumenikus megemlékezését. Leó pápa a más egyházak és egyházi közösségek képviselőivel együtt a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén részt vesz egy ökumenikus szertartáson, amely megemlékeznek a 21. századi vértanúkról és a hit tanúságtevőiről. 14. Leó pápa ima liturgiát vezet, hogy megemlékezzenek a Krisztusba vetett hitük miatt korunkban megölt számos keresztényről. A Szent Atyához más keresztény egyházak és egyházi közösségek képviselői is csatlakoznak a 21. századi vértanúk és a hit tanúságtevőiről szervezett ökumenikus megemlékezésen, amelyre a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én vasárnap kerül sor a falakon kívüli Szent Pál pápai bazilikában. A megemlékezést a Szent Javatási Dikasztérium és az Új Mártírok, a Hit Tanúságtevői Bizottsága kezdeményezte, amelyet Ferenc pápa 2023-ban hozott létre, hogy azonosítsa a hit tanúságtevőit ebben az első negyed században, és hogy a jövőben is folytassa azt. Pénteken a Katolikus Egyház és az Egyházak Világtanácsa közös ökumenikus munkacsoportjának tagjaihoz szólva Kurt Koch bíboros, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa kifejtette, hogy a megemlékezés látható kifejezése lesz annak a meggyőződésnek, hogy az egyház már egy a vértanúi vérében. A megemlékezést bemutató hétfői sajtótájékoztatón Fábio Fabéne érsek, az Új Vértanúk Bizottságának elnöke, a testület munkáját ismertetve elmondta, hogy kutatásuk minden keresztény felekezetet felölel, mivel a keresztség életereje egyesíti a keresztényeket, akik életüket adták hitükért. Így valósul meg a vér ökumenizmusa, ahogy Szent II. János Pál szerette nevezni a vértanúságot. Az egyház már egyesült, folytatta Fabéne érsek, és Leó pápa reméli, hogy ezeknek a mártíroknak a vére a béke, a megbékélés, a testvériség és a szeretet magja lesz. Az érsek hozzátette, a bizottság dokumentációs munkája azt hivatott biztosítani, hogy ezek a történetek ne vesszenek el, hanem maradjanak meg az emlékezetben. Fabéne érsek megjegyzéseit követően Andrea Riccardi professzor, a bizottság alelnöke ismertette a hit tanúinak földrajzát, megemlítve azokat a tanúságtevőket, akiket Amerikában a szervezett bűnözés, a kábítószerkereskedők vagy a környezetet kizsákmányolók öltek meg, az európai mártírokat, illetve a távoli országokban megölt misszionáriusokat, a Közel-Kelet és Észak-Afrika üldöztetéseit, kiváltképpen a keleti keresztényeket és az ázsiai imádkozó keresztényeket, mint például a 2019-es húsvéti Sri Lankai bombázás áldozatait. Riccardi professzor a szubszaharai Afrikát nevezte meg, mint azt a kontinens részt, ahol a legtöbb keresztény hal meg, rámutatva a dzsihadista támadások áldozataira, valamint a misszionáriusokat célzó etnikai, politikai erőszakra. Sajnos továbbra is megölik a keresztényeket szerte a világon. Életük és haláluk módja változik, de továbbra is az evangélium tanúiként halnak meg, szeretettel Isten és testvéreik iránt, az emberiség hiteles szolgáiként, a hit szabad követőiként. Végül a bizottság titkára Marco Gnavi prelátus elmagyarázta, hogy a megemlékezést a hit 21. századi tanúságtevőiről ige liturgia formájában tartják Leó pápa vezetésével, különböző keresztény felekezetek 24 képviselőjének részvételével. Ők képviselik a keresztény ojkömenét, amely arra vágyik, hogy áthassa ez az örökség, mondta a bizottság titkára. Gnavi prelátus továbbá kifejtette. Ez a liturgia lehetővé teszi, hogy Isten igéje megszólaljon, és kitágítsa emlékezetünket, hogy más felekezetű keresztényeket is magába foglaljon. Hozzátette, hogy ez folytonosságban áll a II. János Pál pápa által a 2000-es nagy szentév idején a Kolosseumnál vezetett hasonló ökumenikus szertartással. Megjegyezve, hogy a megemlékezésen néhány vértanú tanúságtétele is elhangzik, Gnavi prelátus elmondta. Az, hogy egymás mellett állunk, miközben a mártírok halálukon keresztül beszélnek életükről, nagy bátorítást jelent az egység felé, egymás között és az egész emberiség családján belül, amelyre szeretettel vágyunk.
Hálaadó Szentmise Carlo Acuti szenti avatásáért. Az Úr tekintetre méltatta alázatosságát. Carlo Acuti szentiavatásának másnapján, szeptember 8-án hétfőn délben Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa hálaadó szentmisét mutatott be a vatikáni Szent Péter bazilikában. A hálaadáson részt vett többek között mintegy 1000 milánói zarándok, akik Carlo szeretett főegyházmegyéjéből érkeztek, élükön Mario del Pini milánói érsekkel. Szemeráró bíboros homiliájában Szűz Mária születésének ünnepén a szűzanya és Carlo alázatosságát hasonlította össze. Szűz Mária születésének mai ünnepe egyedülálló és semmiért sem fogható pillanat, ahogy hatodik Pál mondta, mert ő Anna születését jelzi, aki elhozza Isten fiát a világba. Egyedülálló és semmiért sem fogható pillanat ez, mert megelőzi a megtestesülés és az üdvösség misztériumának beillesztését az emberiség történelmébe, kezdte beszédét Szemeráró bíboros. Hatodik Pál pápa arra buzdít, hogy ezt az ünnepet ne csak pusztán liturgikus évfordulóként éljük meg, hanem üdvösségünk valóban alapvető állomásaként. Mária, az eleve elrendelt anya születése, ahogy a II. Vatikáni zsinat őt nevezi, nem csak örömteli esemény, miként az minden új teremtmény születése a családban, hanem valami megismételhetetlen az emberiség történelmében, mert közvetlenül kapcsolódik a megtestesülés misztériumához. A mai evangélium a felidézett száma születés közül egyet kiemel, Máriáit, akit ő született a Krisztusnak nevezett Jézus. Mária nem csupán egy szent asszony a többi között, ő az emberré lett Isten fiának az anyja. Születésének megünneplése azt jelenti, hogy elfogadjuk Isten tervét, amely lépésről lépésre előkészíti a fiú megtestesülését. Így felismerjük, hogyan cselekszik Isten a történelemben, szelídséggel és türelemmel, apró eseményekkel kezdve, hogy egyetemes művet valósítson meg. Isten rendszerint így lép be a mi életünkbe is, diszkréten, egyszerű valóságokon keresztül, feltűnés nélkül. Tudja, hogyan kell türelmesen várni, nem kényszerít minket drámai eseményekkel, hanem csendben munkálkodik a mindennapi életünkben. Így lépett be Szent Carlo Acutis életébe is, akit most együtt szeretnénk hálát adni az Úrnak. A mai ünnep azt jelzi, hogy Mária születése nem hirtelen, rögtönzött esemény, hanem Isten örök fiának megtestesülésére való hosszú felkészülés utolsó szakasza. Olyan, mint a hajnal első sugara. Ez a kép segít belépni Mária misztériumába, ahogy a szentmise végén az egyház imádkozik, Mária az egész világ üdvösségének reménye és hajnala. A hajnal egyúttal reményt is jelent, folytatta Szemeráró bíboros. Azt az erényt, amelyre Ferenc pápa emlékeztetett minket a jubileumi évet meghirdető bullájában. Mária a legnagyobb tanúságtevő. Benne látjuk, hogy a remény nem hiú optimizmus, hanem a kegyelem ajándéka az élet valóságában. Ám ez a remény egy másik értéket is hordoz még magában, az alázatét. Szemeráró bíboros a Máriát különösen is tisztelő Szent Bernátra hivatkozott, aki beszéreiben szívesen emlegette, hogy a hajnal az alázatot jelképezi. Ahogy a hajnal a múló órák egymás utánjában elűzi a sötétséget és meghirdeti a világosságot, úgy az alázat veti meg a lelki élet alapjait. Alázat nélkül nem indul a hit igazi útja. Alázat nélkül nincs szentség. Az alázat Mária jellemző vonása volt, ahogy ő maga is megénekelte ezt Magnificat himnuszában. Szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Az erénynek ebben a fényében lehet és talán kell is rátekintenünk Szent Carlo Acutisra, akinek lelki és emberi útján minden szinten az alázat jellemezte. A boldoggái szentjavatási ügyében szereplő tanúságtételek egyhangulag azt állítják, hogy ez az erény volt a legszebb vonása, és hogy azt társainak példát mutatva gyakorolta. Pontosan ez az alázat tette lehetővé számára, hogy szélesítse látókörét a szegénység, a leggyengébbek és a legrászorultabbak tekintetében. Mária iránti tisztelete, amely leginkább a rózsafüzér elimádkozásában öltött testet, kétségtelenül hozzájárult mindehhez. A Máriával való mindennapi találkozás tette őt, ahogy Carlo mondta, élete egyetlen nőjévé. Erről az a szándéka is tanúskodik, hogy felkeresse a Mária kegyhelyeket, ami úgy is értelmezhető, mint vágy, hogy találkozzon azzal, akit nagyon szeret. Máriától, aki mindent megőrzött a szívében, Carlo bátorítást érzett arra, hogy keresse a belső csendet, amely ahhoz szükséges, hogy meghallja Isten hangját. Ezért újította meg ismételten a Mária szeppőtelen szívjének tett felajánlását. Kedves barátaim, amikor a szentekről beszélek, gyakran hasonlítom őket az ég csillagképeihez, amelyek a tengerészek útját vezetik. Számunkra a szentek is ilyen útjelzők. Máriával, a tenger csillagával együtt segítenek nekünk az élet útján haladni, mindig Krisztus felé fordulva. Az egyház egér ragyogó csillagképeket szemlélve ma ott találjuk köztük Szent Carlo Acutis csillagát is. Zárta homíliáját Marcello Semeraro bíboros, a szentek ügyei dikasztérium prefektusa.
Tutta bella sei, oh Maria, e ma che originale non è in te.
Ré bíboros, Frassati példája időszerű a mai végtelenül embertelen világban. A bíborosi kollégium dékánja hétfőn hálaadó szentmisét mutatott be a Santa Maria Sopra Minerva bazilikában Pier Giorgio Frassati szenti avatásáért. Ré bíboros úgy emlékezett az új szentre, mint az evangéliumi hitelesség tanújára, aki csodálatos példakép a fiatalok előtt. Az ifjú szent elkötelezetten részt vett a társadalmi politikai életben, folyamatosan gyakorolta a szeretett szolgálatot, diszkréten, mégis sziporkázóan és szenvedélyesen. Isten szolgálatának szentelte életét, amelyet áthatott a rendkívüli életszeretet. A szentmise helyszíne az a domonkos templom volt Róma szívében, ahol július 27-e és augusztus 4-e között közszemlére helyezték Frassati testét, hogy a zarándokok lerúhassák tiszteletüket a harmadrendi domonkos előtt. Egész életét az állandó imádság, Isten szavának hallgatása és a szentségekhez való járulás hatotta át. Az evangéliumi szeretet és a Mária tisztelet jellemezte, őszinte barátságot ápolt Jézussal. Mindig viselte a skapulárét, csak akkor vetette le, amikor úszott a tengerben, idézte meg alakját Giovanni Battista Ré bíboros. Közismert volt ugyanis a sport iránti szenvedélye, mint ahogy életszeretete is. Ebben iránymutatást talált Szent Ágoston tanításából is. Megmutatta, hogy Krisztust nem a világtól elvonulva kell szolgálni, hanem úgy, hogy az Istentől kapott ajándékokat érvényre juttatjuk, és ez igazi örömet ad. Az új torinói szent életét a nagy lelkű testvéri szellem határozta meg, mely mind a szociális és politikai szerepvállalásában, mind a rászorulók megsegítésében megmutatkozott. Elsősorban az egyetemisták példaképe volt, egy modern, erős és okos fiatal, a szépség és a művészet iránti érzékkel megáldva. Minden környezetben úgy működött, mint az evangélium motorja, melyben hite támogatta. Mindig az eukarisztia állt napjai középpontjában, az Istennel való bensőséges találkozás, a mindennapi rózsafüzér ima. Frassati példát mutatott arról, hogyan ne maradjunk közönösek, ne adjuk föl az igazságtalanságok láttán, hogyan ne legyünk passzívak. Ez a hozzáállása több vallási szervezet tagjává tette, a Szent Vince konferencia, az Olasz Katolikus Egyetemi Szövetség, a Katolikus Akció keretein belül. Frassati szolidaritása folyamatos volt, figyelmes, nem hivalkodó. És nem csak anyagi téren mutatkozott meg, hanem elsősorban a közelség, a meghallgatás, az osztozás, a csönd révén. Konkrét, prófétai, buzgó, másokat magával ragadó, gyakran harcos jegyeket mutató, mindenképpen kreatív szolidaritás. Bányászati tanulmányait például az motiválta, hogy egy nap közel legyen a bányászokhoz. Egyébként, folytatta Ré bíboros, Frassati kiemelt figyelemmel fordult a munkás világ felé egy olyan korban, amelyben a szociális kérdés súlyos problémának számított. 13. Leó pápa néhány évvel korábban írta ezzel kapcsolatos Rerum Novarum kezdetű enciklikáját. A torinói fiatal szent erős ellenérzéssel viseltetett a fasizmus iránt, amely akkor vert gyökeret Olaszországban. Ő inkább az akkor született néppárt harcos híve volt, mivel meg volt győződve arról, hogy a katolikusoknak részt kell venniük a közéletben, felvállalva az emberek és a társadalom szükségleteit. Mondta még Rébi Boros a Pier Giorgio Frassati szenti avatásáért bemutatott hálaadó szentmisén. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. A hívő, a vallásos ember meggyőződése, hogy ahol valamilyen hiány lép fel, ott Isten tudja betölteni ezt a hiányt. Ezzel szemben, aki úgy gondolja, hogy neki mindene megvan, és fáradhatatlanul meg is küzd azért, hogy mindene meglegyen, annak nem tud mit adni Isten. Ez a tapasztalat húzódik meg a boldogságok hátterében, amiről Jézus beszél. Ne tekintsd sorscsapásnak, ha szegény vagy, mert Isten tud neked lelki gazdagságot adni. Ne esj kétségbe a pillanatnyi éhség miatt, mert Isten gondoskodik rólad. Nem tragédia, ha sírnod kell, mert Isten fogja bánatodat örömre fordítani. Ne esj kétségbe, ha bántanak hited miatt, főként ne tagadd meg hitedet, mert Isten örök élettel fogja megjutalmazni hűségedet. A gazdag az, akinek van valamije. A gazdag birtokol, vagyon gyűjt magának, önmagának él. A szegénynek talán semmije sincs. A szegény, mivel mást nem tud adni, az életét adja oda másoknak, másokat szolgál. Isten az, aki van, aki létezik. Isten nem gazdag, de nem is szegény. Nem birtokol földi javakat, kincseket, mégis mindene megvan. Isten odaadja magát az embernek, de nem a gazdagnak, aki azt hiszi, hogy mindent birtokolnia kell. Isten nem tudja a gazdagnak adni magát, mert ő nem birtokolható. Isten a szegénynek adja magát, akinek életében van hely Isten számára, s aki nem birtokolni akarja Istent, hanem megelégszik azzal, hogy Isten benne éljen.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 147-es, 214-es, illetve a 211-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 147-es, 214-es, végül pedig a 211-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!